Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom úgy, ahogy az írva található az Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyvében a 8. fejezetből, a 8. fejezet 17. versétől a 9. fejezet 2. verséig olvasom Isten írott igéjét. Én pedig várom az Urat, aki elrejti orcáját Jákob házától, és benne bízom. Imhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben. A Sion hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi. És ha ezt mondják ti néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendő mondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik é a nép? Az élőkért a holtaktól kellett tudakozni. A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok. Ha nem eként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk, úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és aztán a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Eddig Isten írott igéje, most gyertek testvéreim, fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy összegyűjtöttél most bennünket itt a te házadba, a te igét hallására. Kérünk, Urunk, hogy ne tekints most, ami elesett voltunkra, ami méltatlan voltunkra, hanem formálj bennünket úgy, hogy a mi szívünk nyitott legyen a te szavadra, a te beszédedre. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj mi bennünk, hogy meghalljuk mindazt, amit te ma mondani akarsz a számunkra. Meghalljuk mindazt, amit te tanítasz, amire te tanítasz bennünket a te igédből, a te szavadból. Látod, Urunk, hogy sokszor a mi szívünk is, a mi lelkünk és a gondolataink milyen sötétek. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyd, hogy a sötétségbe legyünk, hanem adj most a mi szívünkbe világosságot. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és szented meg ezt a mai alkalmadat, ezt az Isten tiszteletet, hogy a te neved, a te dicsőséged ragyoghasson fel közöttünk, és valóban felbuzduljon a mi szívünk, felbuzduljunk mi magunk a te követésedre és a te imádásodra. Kérünk, hogy nagy nevedért hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, most igehirdetésre készülve énekeljük a 225. dicséretünknek az 5. versét. A 225. dicséretünk 5. versét énekeljük, ami így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy ez megvan írva János evangéliumába. János evangéliumának az első fejezetébe, a 9-től a 11. versig így szól Isten igéje. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk alapigéje az János evangéliumának az első fejezetében szerepel, tehát János evangélista többek között ezekkel a szavakkal indítja a Jézusról szóló beszámolóját, az ő bizonyságtételét. És hogyha összehasonlítjuk a másik három evangéliummal, amit szinoptikusoknak is neveznek, azt láthatjuk, hogy Máté és Lukács, ők Jézus születésével kezdik az evangéliumukat, Márk pedig egyszerűen a közepébe vág, belevág a dolgok közepébe. Jánosnál viszont van egy rövid bevezető, egy úgynevezett prológus, ami az első 18 versből áll, és a mai szakaszunk ennek a részeként szerepel János evangéliumába. És egyébként ez a prológus, a János evangéliumának a bevezetője, ez egy olyan bevezető, olyan kényes témákat érint, hogy az első pár században a keresztény teológusoknak ez a szakasz okozta a legtöbb fejtörést. Hát János egyébként ugyanúgy, ahogy a többi evangélista is, Jézus személyének a bemutatásával foglalkozik, azzal indít, csak hogy nem a születése vagy a gyermekkora felől közelíti meg, hanem sokkal inkább Jézus isteni személyére koncentrál. Az ő isteni személyére koncentrál. Ez persze nem azt jelenti, hogy a többi evangélium nem tekintene Jézusra istenként, inkább csak azt jelenti, hogy Jánosnál ez a téma, Jézus istensége sokkal nagyobb hangsúllyal szerepel. Sokkal hangsúlyosabban és többször jön elő. És egyébként az evangélista azt is közli velünk, az olvasóival, hogy miért írt. Hogy miért írta meg egyáltalán az evangéliumát. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát megfogalmazza, hogy ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Ezt olvashatjuk a János evangéliumának a végén, a 20. fejezetnek a végén. Tehát megtudhatjuk azt, hogy János nem csak mesélni akar, nem csak sztorizgat vagy anekdotázik, amikor leírja a történteket, hanem célja van, azért írja, hogy higgyünk. És pontosan ezért, mivel hogy ez a célja, ezért már a bevezetőben leteszi az alapokat, hogy akiről ő ír, akiről beszél, az nem akárki, hanem a felkent, a Krisztus. Úgy tessék olvasni a bevezető után következő leírásokat és történeteket, hogy akiről beszélek, az nem csak egy tanító, hanem az Isten fia. És ha elolvasták, akkor legyenek szívesek hinni, mert azért írtam. Mondhatja János. Úgyhogy vizsgáljuk meg, hogy miről ír. Az első dolog, amit megvizsgálunk itt az ige szakaszunkból, az a világosság, az igazi világosság, aki már eljött a világba. A világosság. A világosság azért nagyon fontos, mert ahogyan Ézsaiás próféta szavaiból kiderült, amit korábban felolvastam, Isten azt az állapotot, az embereknek azt az életvitelét, amelyben nem ő rá, nem az egyedül igaz Istenre hallgatnak, ezt nevezi Isten sötétségnek. Sötétségnek nevezi. Hoz is rá példát, hogy inkább halott idézőktől, vagy jövendő mondóktól tudakoznak az emberek. De ugyanezt ma is átéljük, talán mondjuk halott idézőktől kevésbé, de jövendő mondás, horoszkópok, számmisztika és hasonló dolgok, azok ma is körülvesznek bennünket is. Azt mondja Ézsaiás, hogy hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? Nem Istenétől tudakozik? És a szomorú válasz az az, hogy nem. Sajnos nem Istenétől tudakozik a nép. Ez a gyakorlat itt nálunk Magyarországon is, hogy nem Istenétől tudakozik a nép. A tanításra és a bizonyságtételre kellene hallgatni, az Istentől származó tanításra és bizonyságtételre, de az ember az szereti jobban tudni. Az ember az szereti jobban tudni mindenkinél. Nehogy már nekem megmondja valaki, majd én tudom, hogy nekem mi a jó. És ebből áll elő az a helyzet, hogy az ember bolyong, a földre tekint, és mindenütt nyomor és sötétség, és a szorongatásnak éjszakája, és ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Ezt írja Ézsaiás. Ez a helyzet. Ebben az állapotban van az ember. Ez az állapot uralkodott már Ézsaiás idejében, ez az állapot uralkodott Jézus idejében, sőt, még ma is. Ugyanez az állapot uralkodik, és ez nem más, ez az állapot, mint a bűn. A bűn állapota. A bűn állapota az, amikor Istentől elszakadva élnek az emberek. Amikor Istentől elszakadva élnek, amikor nem hallgatnak a tanításra és a bizonyságtételre. Az, amikor nem törődnek Istennel, amikor mi nem törődünk Istennel, az ő kijelentett szavával, a Bibliával, semmibe veszik az akaratát, sőt, Isten egészét, az ő személyét levegőnek szokták tekinteni az emberek. Látjuk, hogy ez igencsak jellemzi a mai társadalmunkat, és a mai embert is ugyanez jellemzi, ez a sötétség, a lelki sötétség jellemzi az embert. És pontosan ezért van nagy jelentősége annak, amikor János bejelenti, hogy a világosság már eljött. A világosság már eljött. A világosság fogalma az egész Biblián végigvonul. Érdemes egy pár percet szentelni arra, hogy megvizsgáljuk, mert nagyon érdekes, hogy amikor Isten Mózes által ki akarta vezetni a népét, és a 10 csapás zajlott éppen Egyiptom földjén, abból ugye a 9. csapás az a 3 napos sötétség volt. És arról számol be Mózes, hogy lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földjén 3 napig, nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből 3 napig, de Izrael minden fiának világosság volt az ő lakhelyében. Izrael minden fiának világosság volt az ő lakhelyében. Isten választott népénél a világosság volt. Aztán, hogyha tovább keresgélünk az Ószövetségben, akkor találhatunk egy másik példát. A példabeszédek könyvében olvashatjuk a 6. fejezet 23-ban, hogy szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság. A tudomány világosság, életnek úta a tanító feddések. És ez nagyon összecseng az Ézsaiás prófétától olvasott szakasszal, hogy szövétnek a parancsolat és tudomány a világosság. Ézsaiás is azt írta, hogy a tanításra, a bizonyságtételre kellene hallgatni. A példabeszédekben pedig ugye a tudomány, a világosság. Vagy olvashatjuk még a 112. Zsoltárban azt, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben. Attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Az igazakra világosság fénylik a sötétben. Itt is ugyanezzel a képpel találkozunk, és azt is megfogalmazza itt a Zsoltáros, hogy kitől, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Tehát a világosság egyrészt csak egyesek kiváltsága, mint ahogy láthattuk, hogy egész Egyiptomban sötét volt, de Izrael minden fiának világosság volt a lakhelyében, vagy azt mondja, hogy az igazakra fénylik a világosság, és láthatjuk azt, hogy attól származik, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Tehát a világosság az magától, Istentől jön. És ugyanígy még gondolhatunk az éneket 27. Zsoltárra is, ahol azt mondja, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem. Nem csak Istentől van a világosság, de ő maga az, ő maga világosság, és ő válik az ember személyes világosságává is. És ezek alapján az ószövetségi igék alapján láthatjuk, hogy már Krisztus előtt az emberek egyrészt tudtak a világosságról, tudtak annak a jelentőségéről, másrészt láthatjuk azt, hogy várták is. Várták a világosságot, akár Ézsaiás proféta ígérete alapján is. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Ezt várták az emberek. És ezért nagy jelentőséggel bír az, amikor azt mondja János, hogy az igazi világosság már eljött. Már eljött, és ez a világosság, ez maga Jézus. Miután egyébként a prológusban szó esik keresztelő Jánosról is, azt írja róla János, hogy nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Ezt írja keresztelő Jánosról, és ennek megerősítéseképpen így folytatja, hogy az igazi világosság már eljött. Jézus az igazi világosság. Ő az egyetlen, hamisítatlan, nem kitalált vagy képzeletbeli, hanem valódi világosság. Nagyon érdekes egyébként az, hogy nem mondja ki a nevét. Nem mondja ki a nevét Jézusnak, mégis egyértelműen tudjuk, hogy róla beszél. Jézusról beszél. Ugyanis itt is kiderül, de később az evangéliumban Jézus maga is többször mondja, hogy a világ világossága vagyok. Én vagyok a világ világossága. És ő már eljött, azaz amikor keresztelő János elkezdte a ténykedését, amikor elkezdett tanítani és az embereket keresztelte, akkor Jézus már itt volt. Akkor Jézus már ott volt a földön, itt élt köztük, csak még nem kezdte meg a nyilvános szolgálatát, de ő már eljött, és ő az, aki megvilágosít minden embert. Na most, ez egy érdekes kifejezés, hogy megvilágosít minden embert. Hogyan kell ezt érteni? Az kiderült, hogy a világosság az egyesek kiváltsága. És ez kiderül a János prológusában is, hogy a sötétség nem fogadta be a világosságot. Vagy azt írja, majd később kitérünk rá, hogy a világ nem ismerte meg őt. Tehát van olyan, aki nem részesül a világosságban ebben az értelemben. Mégis azt mondja, hogy minden embert megvilágosít, tehát kétféle megoldás közül választhatunk, vagy az, hogy minden ember, ahogy a minden ember kifejezés, az nem az összes embert jelenti, vagy a megvilágosít, az nem azt jelenti, hogy a Jézusba vetett hitre és az üdvösségre világosít meg. Ez a kétféle megoldásunk van. Augustinus az első magyarázatot támogatta, és hozott is rá egy egészen jó példát. Azt mondja, hogy az iskola mestert hozza fel hasonlatnak, aki ha egyedül ő tart fenn iskolát a városban, akkor mindenki mesterének mondanak, annak ellenére, hogy sokan nem járnak az iskolájába. Tehát Augustinus úgy érti, hogy mivel hogy minden embernek egyedül Krisztus lehet a mestere, ezért még hogyha nem is járnak úgymond az ő iskolájába, akkor is érvényes a minden ember kifejezés. És ez habár igaz és helytálló, hogy minden embernek egyedül Krisztus a mestere, Calvin János mégis egy másik magyarázatot részesít előnyben, miszerint az egész emberi nemre elárasztja sugarait ez a világosság. Tudjuk ugyanis, hogy az embereknek egyedüli kiváltságuk minden más élőlényen szemben, hogy ésszel és értelemmel rendelkeznek, és lelki ismeretükbe van vésve az igaz és igazságtalan közti különbségtétel. Tehát senki sincs, aki valamiképpen ne jutna az örök világosság érzékelésére. Tehát a megvilágosítás az ebben az értelemben inkább azt jelenti, hogy minden ember, különösképpen is az ő lelkiismerete által, valamiképpen eljut az örök világosság érzékelésére, csak hogy ez a megvilágosítás, ez nem az üdvösségére van az embernek, hanem inkább a kárhoztatására. Méghozzá azért, és itt lépünk tovább az igébe, mert nem ismerte meg őt. Ezzel folytatja ugyanis János, a világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az, hogy valaki a világban van, vagy volt,
az nem meglepő. Ebben a kijelentésben nincsen semmi meglepő.
Minden és mindenki, akit mi ismerünk, vagy ismertünk, az a világban van vagy volt.
De,
ha figyelembe veszük, hogy János kiről beszél, akkor egyből nem lesz olyan természetes. Ugyanis Isten fia volt itt a világban. Ez már egyből nem annyira egyértelmű. Nem olyan természetes. És az egésznek az abszurditását ki is emeli azzal, hogy rögtön hozzáteszi, hogy a világ általa lett. Jézus Krisztus jelen volt a világ teremtésénél. Amikor keletkezett a Föld, minden, amin most élünk, akkor ő ott volt, sőt, részt vett a megalkotásában, és azután egyszer csak megszületik emberként, és belép a teremtett világba. Hogy egy példát hozzak erre, én gyerekkoromban sokat játszottam a Legóval, biztos ismerik a testvérek, ilyen apró elemekből áll, és lehet belőle házat, meg autót, meg mindenfélét építeni, és vannak is Legó emberek, amiket bele lehet rakni a kreálmányaimba, és csak azért, hogy lássam ennek a jelentőségét, megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lenne az, hogyha egy napon én kis Lego emberként megjelennék abba, amit én raktam össze, én építettem fel. Nagyon, nagyon érdekes lenne, hogyha ott lennék az általam alkotott kis házakba vagy a világba. Jézus emberi létele az még ennél is sokkal elképzelhetetlenebb, mert köztünk és a Lego között még van némi közös dolog, az, hogy mindannyian anyagból vagyunk és teremtmények vagyunk, de Jézus és az ember között még ennyi közös sincs, tehát még ennél is távolabbi, de mégis egy valós esemény az, hogy a világba jött. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És ez a döbbenetes az egészben, hogy a világ, ami általa lett, amiben ő eljött, az nem ismerte meg őt. Nem ismerte meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy senki nem ismerte meg Jézust, mert rögtön a 12. versből kiderül, hogy voltak olyanok, akik befogadták. De a világ nem ismerte meg. Na most a Bibliában többször is előfordul a világ szó vagy kifejezés, mint Isten választottainak az ellentéte. Különösen sokszor egyébként Jánosnál fordul elő ebben a használatban ez a szó, de ebből a kis szójátékból is kitűnik annak a súlya, hogy pont a világ, az emberek nagy része nem ismerte meg őt, pedig ő az alkotójuk. Sőt, a világ pont ezzel kapja meg egyébként ezt a negatív felhangját, hogy az ige visszautasítása alapján Jézus elutasítása alapján vált igazán gonosszá és sötétté a világ. A János evangéliumában a 3. fejezetben olvashatjuk, a 19. versben van ez, hogy ez a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Amint mondtam, hogy minden ember megvilágosítása az inkább csak a kárhoztatásukra szolgál, ez azért van, mert az emberek inkább szerették a sötétséget. Ezt írja János, hogy inkább szerették a sötétséget. Megint, hogy egy képpel éljek, ez olyan, mint amikor egy dohos pincébe valaki feloltja a villanyt, és hirtelen sok bogár, csótányok meg egyebek így rémülten szétszaladnak, és valami búvó hely után néznek. Na most az ember is ilyen. Ahelyett, hogy örülne, hogy végre nem kell bolyongani, nem kell a nyomorult sötétségben és a szorongatásnak éjszakájában, a sűrű sötétben elhagyatva lenni, ehelyett, amikor eljött az igazi világosság, mi történt? Nem ismerték meg. És inkább szerették a sötétséget. Inkább szerették a sötétséget, és ez így van mind a mai napig. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki így gondolkozik, hogy ő inkább elbújna. Inkább elszalad. Nem kell a világosság. Hányszor hallottam, hogy én nem megyek a templomba be, mert még a végén rám szakad. Még tudják is. Azért nem mennek, mert úgy gondolják, hogy nem odavalók. Mert nem illő
az ő életük mondjuk a templomhoz. Ezt gondolják. Az emberek hozzászoktak a sötétséghez, nagyon jól érzik magukat a saját kis dohos pincéjükben, a saját maguk mocskában, és nem kell Jézus. Nem kell nekem Jézus, nem kell ide világosság. Így vannak vele. De az igazán érdekes megállapítás csak ezután következik. Azt írja ugyanis az ige, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. És ezzel rátromfol az előző kijelentésre. A világba jött, és a világ általa lett, és a világ nem ismerte meg őt. De Jézus az övéi közé jött, és övéi nem fogadták be őt. Jézus nem csak, hogy a világba jött el, de az övéi közé, azaz a saját népe közé jött. Isten kiválasztott magának egy népet, a Jákob fiait, Izraelt. Őket szabadította ki Egyiptomból, a szolgasság házából. Velük közölte a törvényét a Sínai hegyen. Ők kapták meg a 10 parancsolatot. Ők építették meg a szent sátrat, majd később ők építették meg a templomot is Jeruzsálemben, ahol Isten dicsősége volt, jelen volt Isten dicsősége. Ez a nép kapta az ígéretet a földre, a tejjel és mézzel folyó földre, ahova Isten be is vezette őket. Ők kaptak ígéretet a felkentre, a messiásra, a megváltóra, Dávid utódjára, és ahogy korábban néztük, a világosságra is ők kapták az ígéretet. Izrael népe, a zsidó nép kiváltságos nép volt. Különösképpen azért is, mert hordozhatta és őrizhette Isten kijelentését, a szent iratokat. Kiváltságos nép volt, mert ígéretet kaptak, hogy köztük jön el az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. És mi történt? Jézus megjelent az övéi között, és ők nem fogadták be. Nem fogadták be. Láttuk korábban, hogy várták a világosságot. Mennyire vágyakoztak utána, erről tanúskodik az a sok ige, amit korábban megnéztünk, és amikor eljött, akkor egyszerűen nem fogadták be. Ez döbbenetes dolog. Ezen érdemes nekünk, templomba járó magunkat keresztényeknek valló embereknek is elgondolkozni, mert mi elméletileg az övéi vagyunk. Minket elméletileg erre kereszteltek meg, mi erre konfirmáltunk, vagy bérmáltunk, akármit is csináltunk. Mi befogadtuk őt? Befogadtuk mi Jézust? A 12. versből kiderül, hogy csak azok fogadták be őt, akik hisznek az ő nevében. Akik hisznek az ő nevében. Nagyon fontos a hit. Csak a János evangéliumában a hinni ige 98-szor szerepel. 98-szor fordul elő a hinni, ebből is érezhető, hogy mekkora hangsúlyt fektet rá. Ez a hit, ez az, amiért János egyáltalán belekezdett ugye az írásba, ahogy az elején említettem, azt mondja, hogy azért írt, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. A hit, amivel befogadjuk az igazi világosságot, ez a választóvonal. Ez különbözteti meg az egyházat, az Isten népét a világtól, amit korábban néztünk. És ez a hit, ez az egyetlen esély is. Az ember ugyanis, és minden ember a sötétben van, már oda születünk. A sötétség, az Istentől elszakadottság a bűn állapotába. Ebbe születünk meg, mindannyian. És ezért küldte el a világosságot Isten, hogy fényt derítsen a sötétben. Hogy eltörölje a bűnt. Magára vegye a bűnöket, és elszenvedje azok büntetését. Ezt végezte el Jézus. De ha azt is elutasítjuk, ha az sem kell nekünk, akkor nincs tovább, akkor már nincs más esély. Viszont, ezt írja János, hogy aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, az immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Aki nem hisz, az immár elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A bűn büntetést von maga után, de aki a feloldozást, aki a kegyelmet utasítja vissza, az immár elkárhozott. De nézzük meg, hogy mi van azokkal, akik befogadták őt. Azt mondja, hogy akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. És ez valami elképesztő minőségbeli különbség, A sötétben bolyongó, Istentől elszakadt, tőle büntetést érdemlő emberből egyszer csak Isten fiaivá lenni. Az ő családjába tartozni. És egyébként, ha már említettem a számokat itt a hinni igénél, akkor megjegyezném azt, hogy az atya szót, János, 137-szer használja. Ami azt jelenti, hogy még talán a hinni igénél is több jelentősége van János evangéliumában az atyának. Istennel kapcsolatban, hogy ő az atya. Isten fiaivá válás, ezek szerint szintén egy nagyon-nagyon fontos téma ő nála is. Ugyanez a János a levelében azt írja, hogy lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Isten fiainak neveztetünk. Azt mondja, hogy ez egy felbecsülhetetlenül nagy szeretet az atyától, hogy mi az ő fiainak neveztethetünk, hogy ő befogadott bennünket, örökbe fogadott bennünket, és a gyermekei lehetünk, az ő családjába tartozhatunk. De még ennél is tovább megy a levelében János, mert azt írja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, ez csak a kezdet, mert még nem látszik, hogy mivé leszünk. Ha nem lenne elég vigasztalás az, hogy a jelenben, már most, hogyha hiszünk, ha befogadjuk Jézust, akkor Isten fiai lehetünk, az ő gyermekei lehetünk. Ha ez nem lenne elég, akkor elénk tárja azt, hogy ez még csak a kezdet. Itt nincs vége. Ez csak a kezdet, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Hasonlókká leszünk ő hozzá. Ugyanerről beszél Pál, amikor azt mondja, hogy akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hasonlókká leszünk ő hozzá, az ő fia ábrázatához, ami azt jelenti, hogy végül az üdvösségben minden cselekedetünk és minden viselkedésünk, az összes gondolkozásunk tökéletesen megtisztul, bűntelenné válik, és hasonló lesz ő hozzá. Tehát ha akarjuk, megfogalmazhatjuk úgy, hogy egészen krisztusi lesz a viselkedésünk és a cselekedeteink is. És zárásképpen csak egy rövid megjegyzés, hogy kik kapják meg mindezt. Mert erről is ír János. Azt mondja, hogy akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Tehát azok fogadták be őt, és azok hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Ami azért érdekes, mert egyrészt itt is valószínűleg a vér alatt a zsidókra gondol, mert azok ugyanis szakadatlanul népük méltóságát hangsúlyoztatták, minthogyha szent nemzetségből származva, természettől fogva szentek volnának, ahogy Kávin fogalmazza. Tehát egyrészt a zsidók önhitségét rombolja le, hogy nem a vér szerinti születés alapján lehet bejutni. Ez egyébként tanulságos nekünk is, hogy ahogy szokták mondani, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Tehát az, hogy engem valaminek kereszteltek, vagy református családba születtem, vagy akármilyen családba születtem, gyakorlatilag teljesen mindegy. De csak úgy mellékesen János így a végére így ide írta, hogy és János apostolon keresztül nyilván Isten szent lelke, az, aki ezt mondja, hogy azok hisznek, akik Istentől születtek. És ez csak azért említi itt meg, hogy nehogy véletlen az az ember, aki már hisz, aki már befogadta Jézust, hogyha mi hiszünk, nehogy véletlen többre tartsuk magunkat, mert a hitünkért is, azért, hogy mi befogadtuk Jézust, azért is egyedül Istenné kell, hogy legyen a dicsőség. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igényére, és most fennállva hajtsuk meg a fejünket is. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, azért, hogy atyánknak szólíthatunk téged. Hálát adunk azért, mert te a családodba fogadtál bennünket, a te fiaid lehetünk, hatalmat adtál arra, hogy a te fiaid lehessünk. Köszönjük, hogy láthatjuk ezt az óriási szeretetet, amivel fordultál felénk. És köszönjük, Urunk, azt, hogy láthatjuk, hogy ez a szeretet, ez abban valósult meg igazán, hogy ide a földre elküldted a te egyszülött fiadat, aki az igazi, a valódi világosság. Elküldted azért, hogy magára vegye a mi bűneinket. Ő volt az, aki hordozta és egész a kereszt halálig vitte, azért, hogy nem nekünk kelljen szenvedni, hanem nekünk igazságot szerezzen, te előtted. Urunk, valljuk, hogy ez a legnagyobb szeretet, amivel fordulhattál felénk, de köszönjük azt, hogy a mi méltatlanságunk ellenére is te a te áldásaidnak tengerével árasztasz el bennünket, és nem csak, hogy a te fiaidnak neveztethetünk, hanem köszönjük azt a munkát, amelyet végzel, hogy végül egészen Krisztusivá tudsz bennünket formálni, végül egészen Krisztusivá fogsz is bennünket formálni, egészen meg fogsz valóságosan tisztítani bennünket minden szennyünktől és minden vétkünktől. Köszönjük, Urunk, hogy te nálad van ez, és hogy te nálad tudhatjuk azt is, hogy te tudsz bennünket igazán a hitre buzdítani, arra sarkalni, te tudod ébresztgetni bennünk a hitet. Látod, Urunk, hogy mi milyen jól ellennénk a sötétségbe, milyen jól el tudunk lenni a saját magunk szennyében és mocskában. Nem zavar bennünket, hogy nincsen világosság, de köszönjük, Urunk, hogy a te fényed az beragyog minden ember életében, és megmutatod, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket elvégezted. Köszönjük, Urunk, hogy fordulhatunk hozzád, hogy imádkozhatunk. Köszönjük, hogy kérhetünk a gyülekezetért. Kérünk téged, hogy építs bennünket testileg, lelkileg. Kérünk, Urunk, hogy légy azokkal, akiknek nehézségük van. Légy az elesettekkel, a gyászolókkal. Fordulj feléjük is, hogy a te szeretetedben vigasztalást lehessenek. Kérünk, Urunk, hogy légy a mi népünkkel, hogy minél több tagja fordulhasson te hozzád igaz, valódi hittel, ami te benned reménykedik. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk téged a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy a jövő héten a gyülekezetünk alkalmai a szokott időben meg lesznek tartva, és a megszokott alkalmakon kívül jövő hét vasárnap, azaz 14-én házaspáros alkalom is lesz, délután 4 órakor dr. Pauk Jánoséknál az Akácfa utcában. Gyerekvigyázás az szintén lesz, úgyhogy bátran menjenek a házaspárok. Illetve még egy hirdetés, az Írországban lévők is csapat vagy különítmény a teológusokból és a László Tibor presbiter testvérünkből jelezték, hogy szerencsésen megérkeztek. Nagyon jó volt a konferencia, sokat tanultak és sokat beszélgettek, és ma még Belfast mellett elmennek egy istentiszteletre, és utána fognak haza utazni, úgyhogy még a hazaúton lehet őket imádságba hordozni, de így is nagy öröm és hála a szívünkön, hogy oda eljuthattak, és nagyon jó tanításban részesülhettek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora,